Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből a 13. fejezet 12. versében így szól hozzánk Isten igéje. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Kedves testvérek, hadd kezdjem egy érdekes kérdéssel talán. Hogyha föltenném a kérdést, hogy ki ismeri Győzikét, akkor bizonyára sok kéz lendülne a magasba. Hogyha azt a kérdést tenném föl, hogy ki ismeri Ady Endrét, akkor valószínű, elvárandó, hogy még több kéz emelkedjék a magasba. Nyilván a két személy között óriási különbség van, és nyilván a két ismeretség között is. Egy napjainkban valamiből valakiből sztárrá vált valaki, illetve egy halott költő között nagy különbség van. Ha fölteszem a kérdést, hogy ki ismeri Napóleon, akkor is sokan föltennék a kezüket. Nyilván, hogy e között és a között, hogy én ismerem valahogyan Napóleont és a feleségemet, szintén óriási különbség van. Ismeret és ismeret között nagyon nagy különbség van. Szándékosan kerülöm a politikusokat, nehogy érzelmeket váltsak ki. Igen, nehéz aztán a dolog. De tegyük föl, hogy fölteszem azt a kérdést is, hogy ki ismeri Vágó István, a nevezetes, talán híres játékvezetőt, és kicsit játszadozzunk el a gondolattal. Általában ismerik az emberek őt, tegyük föl, hogy meglátogatjuk őt az otthonába, és tegyük azt is föl, hogy nem tudom én milyen helyen lakik, de van egy portás, aki megválogatja, hogy ki mehet be és ki nem. Elmegyünk oda, és azt mondjuk, hogy szeretnénk vele találkozni ma reggel 12 órakor, vagy délben, és szeretnénk bemenni. Portás végignézi a listát, a látogatók listáját, a rokonok listáját, a családtagok listáját, mindenféle várólistát, de nem talál sehol. Természetes, hogy nem fog beengedni bennünket. De tegyük föl, hogy egy adott pillanatban kijön ez a vágó úr, és azt mondja, hogy jaj, hát erre emlékszem, 2 év előtt kezet fogtam vele, jöjjön be. Ugye nem az a fontos, hogy én ismerem őt, mert annyian ismerik őt, hanem az a fontos, hogy ő ismer engem. És aztán akik ugye lepattannak a küszöbről, hogy hát sajnos ő nem ismer engem, azok úgy gondolkozhatnak talán, hogy pedig ez egy gentleman, nem így ismertem meg őt. És micsoda csalódás, nem így ismertem meg őt. Ha körbenézek a gyülekezetbe, ismerem az embereket, és tudom, hogy vannak olyanok, akik ez mindegy, hogy mikor megyek, akár éjjel 2-kor is, fölkelnének, hogyha valami problémám van, beengednének. És nyilván, hogy vannak olyanok is, akik nem engednének be. Például tegnap előtt este, éjjel, állítólag volt egy hatalmas vihar, és nagyokat dörgött villámlott. Hát én nem ébredtem föl rá, tehát én csak hallomásból tudom a dolgot. De tudom, hogy valakihez, a gyülekezetbe lehet éjjel is menni, és beenged, hogyha problémám van. Hogy ismerjük a másikat? Sőt, innen aztán egész egyszerű a kérdés, hogy hogy ismerem Istent? Milyen ismeretem van Istenről? És erről az ismeretről szeretnék ma beszélni, pár szót. A Héber új szövetségben 943-szor fordul elő ez a szó, hogy ismer. Ma reggel csak a Károli alapján végignéztem, hogy az új szövetségben hányszor, hát kicsit több, mint 800-szor fordul elő ennek a Héber szónak a görög variánsa. Igen, igen, mindennapos használat. Szinte minden fejezetben előfordul ismerni. És nagyon-nagyon ritkán hangzik el egy másik oldala, hogy Isten ismer engem. Ennél is inkább érdemes felfigyelni ezekre a mondatokra. Hogyan ismerem a másikat? Hogyan ismerem Istent? Vajon csak egy információs adatbázisom van a másikról? Vagy ennél valamivel több? Ugye Napóleont ismerni ezekről az adatbázisokból lehet. Kevesen fogtak vele kezet ebből a teremből legalábbis. Egy információ tömkelege, vagy pedig, mint ahogy a feleségemet ismerem, a mindennapi kapcsolatból alakul ki valami egyre több, és sokkal több, mint Napóleonról. Istent ismerni. Mit jelent Istent ismerni? Ugye mondom, hogy az Ószövetségben is rengetegszer fordul elő ez a szó, hogy ismeri valaki a másikat, és aztán a Károliból talán emlékszünk arról, vagy arra, hogy Ádám ismerte Évát, és abból valami komoly dolog, utódok lettek. Egy bensőséges kapcsolat, egy szoros kapcsolat. Hogyan ismerem Istent? Információs listán van ér róla, vagy ennél valami sokkal, sokkal több. Egyesek úgy gondolták, okos vagy okosnak gondolták magukat, teológusok, hogy hát az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene két különböző Isten. És az Új Szövetség Istene legyőzte az Ószövetség Istenét. A gyűlölködő Isten megsemmisült. Hát nyilván, hogy ez csak valami információs hiányosság, vagy többlet, vagy nem tudom, minek lehetett nevezni, és az emberek magukat okosnak próbálták beállítani, amikor ezt mondták. De nyilván, hogy a Bibliában sokkal másabbról van szó. Információs lista. Olyan ez, mint legalábbis ifjú koromban voltak ezek az ifjúsági magazinok, és abban ugye a sztárrá kikiáltott emberekkel készítettek riportot, és akkor mondták nekik, hogy na írják le, szemük színe, hajuk színe, mikor születtek, mi a kedvenc étel, és hát milyen hajú lány tetszik nekik. És akkor egyik azt mondta barna, másik azt mondta szűk. Én még már akkor gondolkoztam rajta, hogy hogy lehet valaki ilyen furcsa, ilyen kategórikusan, hogy tudja ezt kijelenteni, hogy szőke vagy barna. Hát nem attól függ, hogy milyen az embernek az egyénisége, vagy az arca, mi passzol hozzá. És hát lám csak egy ilyen információs lista volt, és akkor lányok tízezrei talán csodálkoztak rajta, hogy hát még egy képet se küld magáról ez a sztár. Egyik szőke a hajam, vagy barna, vagy kék, vagy vörös, vagy akármilyen. Mert csak egy információs listát láttak maguk előtt, de a mögöttes tartalmat nem. És Istenről is sokaknak csak ilyen információs listájuk van. Ó, Isten nagyon régi, nagyon messze van. Isten nem szereti a bűnt. Isten, ha valaki bűnkövet el, azt megbünteti. Isten, ha valaki bűnkövet el, azt nem tudja használni az ő országába. És ilyen listáink vannak, vagy hát sokaknak legalábbis. Vajon mi hogyan ismerjük Istent? Már az első században megjelentek ezek az információs listák, és Pál is, János is küzd ezek ellen. Később, amikor már tökélyre vitték ezt a nézetet, akkor úgy hívták, hogy gnoszticizmus, a titkos ismeretek birtokában levő embereknek a társasága volt. Titkos ismeretek. És akinek megvolt ez az ismerete, ez a titkos tudása Jézusról, Istenről, Isten országáról, na, annak volt örök élete. De ebbe a titkos társaságba igen nehezen lehetett bekerülni. És nem mondták el úton útfélen azt, amit ők gondoltak, hogy az az örök életre vezető út. És küzd itt ez ellen Pál apostol is. Azt mondja, hogy ti azt mondjátok, hogy ismeretetek van? Tudjátok az utat? A teljes tudás birtokában vagytok? Rész szerint van bennünk az ismeret. Rész szerint. És akkor pakoljuk össze, mindegyik titkos társaság hozzáadja magáért, és még akkor az egész is azt mondja Pál, azt mondja a Biblia, hogy rész szerinti ismeret. Rész szerinti. És legyenek azok akármilyen kedves keresztjének, rész szerinti az ismeret. Olyan ez, mint a gyémánt. A gyémánt Európában legalábbis annál értékesebb, minél szebben van megcsiszolva, minél több oldal van rajta, annak ellenére, hogy ilyenkor a súlyából veszít. Keleten azt mondják, hogy ne legyen inkább annyira megcsiszolva, de megmaradjon a súlya. Tegyük föl, hogy van egy szépen csiszolt gyémánt, talán mindenki látott már ilyen alakot. Az egyik ember jobbról lentről nézi. Azt mondja, hogy a tökéletes gyémánt az háromszög alakú. Jobbról lentről így látszik. A másik azt mondja, hogy te bolond vagy, a tökéletes gyémánt az kör alakú, szinte kör alakú. Mert ő fölülről nézi. A harmadik azt mondja, hogy ti semmit nem tudtok. A tökéletes gyémánt alul egy háromszög, fölül meg rajta egy trapéz. Az a tökéletes gyémánt. És mindenki csak egy oldalról látja Istent is, és az Isten országát is. És azt mondja Pál, hogy a rész szerint van bennünk az ismeret. Mire ösztönöz ez bennünket? Hát mindenképpen alázatra. Meg arra is, hogy esetleg a másiknak a nézőpontjából is talán megnézhetem, az, ahogyan Pál látta Istent, esetleg teljesen különbözik attól, mint ahogy én. Vagy te, vagy ő. Teljesen különbözik. Rész szerint van bennünk. És akkor azt mondja, hogy most és akkor. Most ilyen rész szerint van bennünk az ismeret, de akkor majd. És ez kettőt is jelent, egyrészt azoknak, akik még nem ismerték meg Istent úgy, ahogy meg kellett volna, azok végképp rész szerint látják őt. És majd ez akkor következik be, amikor megismerik Istent. Akkor következik be, hogy jaj, hát ez nem is csak egy szabály, egy 613 szabályrendszerből álló valaki, hanem egy személyes valaki, aki közel jött hozzám, aki megmentett engem. De ez az akkor, ez azt is jelenti, hogy itt a Földön természetesen a kis háromdimenziós agyunkban, meg a nincsen másfél kiló se, abban igen nehezen tudjuk földolgozni és elképzelni ezt az Istent, akit a világban nem fogadhat. És akkor majd igen-igen sok mindent tudunk róla. Meg. Most tükör által homályosan látunk. Rész szerint van bennünk az ismeret. Csak egy ilyen listánk van Istenről, vagy valami ennél sokkal több. Említettem, hogy Ady Endréről ugye sok mindent tudhatunk, irodalomkönyvekből, életrajzi lexikonokból, stb. De természetesen az ember kapcsolatból ismeri meg a másikat. Ahogyan vele él. Kapcsolatban. Mondhatnám ezt a tükör példát kicsit másképp is. A tükör régen, amikor ezt Pál leírja, akkor egy fémből, leginkább ezüstből készült, csiszolt felület volt, és a sok használatban ez a csiszolt felület kicsit úgy elhomályosodott, megkaristolódott, sok apró karc lett benne. És már nem olyan tökéletesen, precízen tükrözte vissza azt a képet, hanem kicsit úgy homályosan. De nem csak azt jelenti, hogy homályosan, hanem azt is, hogy rejtélyesen. De nyilván mindenkinek a kezébe volt már egy darab kis lencse, gyűjtő lencse, nagyító. És ugye, hogyha valaki ezzel a nagyítóval próbál egy képgalériába menni, ahol ugye egy méternél közelebb nem engedik általában az embert a képhez, és nézi szépen a képet, akkor hát igencsak homályosan lát rajta keresztül. Nem látja precízen, rendesen azokat a motívumokat, alapokat, amik rajta vannak a képen. Hát ilyenek vagyunk mi is. Hogy a nagyítónkon, szemüvegünkön, kinek milyen van, nem igazán látunk rendesen. Ha én odaadom a szemüvegemet valakinek, és megmondom neki, hogy próbálja meg elolvasni a napi újságot, hát valószínű, hogy betörődne vele. De ez a nagyító, ez olyan dolog, hogyha közel megy az ember a képhez, akkor olyan dolgokat is fölismer benne, amik addig rejtve voltak előtte. Ha kapcsolatba, ha szinte kapcsolatba kerül azzal a képpel, ha megérintheti, ha odahajolhat közel hozzá, láthat apró részleteket is. És a rejtély megoldódik. És a kapcsolatban azok az információs listák teljesen megváltoznak. Ha kapcsolatba kerülünk képpel, ha kapcsolatba kerülünk az Istennel, ha Jézussal kapcsolatba kerülsz, akkor minden megváltozik, és az információs listából valami teljesen új dolog következik. Teljesen új dolog lesz. Mondtam, mint ahogy különbség van a között, ahogy ismerjük egymást itt a gyülekezetben, vagy a család többi tagját, és ahogy olvastunk jó dolgokat Adiról, Napóleóról, stb. Ugye ez tűnhet elméletinek is, hogy hát Istent ismerni, stb. És hát a kapcsolatban megismerni. De azért a napokban, vagy hát a mindennapokban igen-igen sokszor elő tud ez jönni. Ahogyan egyes emberek beszélnek Istenről, beszélnek a hitükről, bizonyságot tesznek arról, hogy ők hogyan élik meg a hitüket minden nap, és akkor a másik úgy lesöpörve érzi magát az egész színpadról. Mint hogyha én nekem semmilyen kapcsolatom nem is lenne Istennel, én mint hogyha nem is ismerném őt, semmi közöm nem lenne hozzá. Vagy mondok egy másik példát, amikor látszik valakiről, hogy hát olyan úgy él, ahogy nem volna méltó Krisztushoz. És akkor egy másik ember alázattal és természetesen Isten előtt átgondolva, átimádkozva a dolgot, oda megy valakihez, és azt mondja, hogy ahogyan élsz, annak nem lesz jó vége. Ugye mi az első reakció másik oldalon? Ugyan már ki vagy te? Ki vagy te, hogy megmondod nekem? És valóban igen-igen kevesek azoknak a száma, akik ma megmerik mondani, nem a magukét adott esetben, hanem az Isten szerinti igazságot egy másik embernek. Ki vagy te, hogy megmondod nekem? Hát nekem is kapcsolatom van Istennel, hát én is vagyok olyan jó kapcsolatban vele, mint te, hát én is, nekem is vannak olyan információim, mint nekem, sőt, hogyha még a Bibliát is ismerjük, mondhatjuk, védekezhetünk, mindenki maga ad számot az ő dolgairól, az életéről Isten előtt. Kettőt is jelent, semmi között hozzá, hogy én mit csinálok, és én majd elszámolok vele. Mi lesz ennek a vége? Ahelyett, hogy tényleg alázattal, tudva, hogy ki vagyok, és tudva, hogy a másik mit tesz, és tudva, hogy Istennek mi a hozzáállása, meg lehetne mondani, hogy ahogy élsz, amit teszel, az nem helyes Isten előtt. Tükör által homályosan. Tudom azt, hogy én is sok mindent homályosan látok. És tudom, hogy te meg végképp most nagy homályban élsz, mert valami olyan szemüveget tettél föl, ami teljesen eltakar mindent. Vajon Istent milyen messziről szemléljük a mi nagyítónkon keresztül? Csak információs listánk van róla, Isten milyen teremtő Isten, hatalmas Isten, mindenható Isten, vagy pedig kapcsolatban is kerülünk vele. És a kapcsolatban esetleg teljesen másképp ismerjük őt meg. Említettem ezt a másik oldalt. Említettem azt, hogy vágó Istvánt, ha ismerjük, igen-igen keveset használ ahhoz, hogy bejussunk a lakásába. De hogyha ő ismer bennünket, akkor sokkal nagyobb esélyünk van erre. És ez az, amit mondtam, hogy a másik oldal, hogy Isten ismer bennünket. És említettem azt is, hogy nagyon ritkán fordul elő ez a dolog a Bibliában, ennek az említése. Két héttel ezelőtt Besenyei Józsi testvérünk említette, hogy Jézus ismeri a juhait, az én juhaim. Az én juhaim ismerik az én hangomat, és én is ismerem a juhaimat. Ritán fordul elő, azt mondja Pál apostol itt, hogy úgy fogja majd megismerni a dolgokat, az Isten országát, stb. Mint ahogy Isten őt most ismeri, ahogy Isten megismerte őt, és ahogy Isten őt ismeri. Aztán a 2 Timóteus 2.29-ben arról olvasunk, hogy az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Aztán Jézus szájából pedig ilyet hallunk, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Egyesek az utolsó ítéletkor majd azt mondják, hogy de én Úr Jézus ismertelek, és ismertelek téged. És Jézus azt mondja, hogy én meg nem ismerlek téged. Én meg nem ismerlek téged. Ez egy nagyon félelmetes dolog, és talán igen ritkán próbálunk meg gondolkodni rajta, én azonban azt gondolom, hogy olykor-olykor érdemes újra és újra föltenni ezt a kérdést. Ismer-e engem Jézus? Ismer-e engem úgy, hogy amikor majd megállok ott az utolsó ítéletkor, amikor ott vagyok a mennyek kapujában, akkor azt mondja, hogy én ismerlek téged, gyere be. Hogyha csúnya képpel szeretném mondani, akkor Jézus, mint portás. Jézus, mint portás, be fog engedni. Ugye mondott ő olyat, hogy én vagyok az ajtó. És mondott olyat is, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha föltesszük azt a kérdést, hogy ismer-e Isten, két választ lehet adni rá. Két választ, mind a kettő igen. Isten ismer. Az első válasz azért igen, mert a teremtés jogán ismer. Ő tudja, hogy engem megteremtett. Tudja azt is, hogy hogyan teremtett. Tudja azt is, hogy hova teremtett, mikor teremtett, milyen körülmények közé. A teremtés jogán Isten ismer engem. De a másik igen válasz az egy ennél sokkal több. Azt mondja, hogy van vele kapcsolatom. Azt mondja, hogy ismeri az Úr az övéit. Elismer engem. Azt mondja, hogy nem tagadom le. Kapcsolatom van vele, közösségem van vele. És nem én mondom ezt ilyenkor Istennek, hanem Isten mondja velem. Közösségem van vele. Istennek én velem. És olyankor mi van még? Nagyon érdekes, hogy a különböző ige idők, ige módok a héberben nem csak azt jelentik, hogy ismer, hogy tud, hanem azt is jelenti, hogy kijelent. Megismerteti magát velem. És azt is jelenti, hogy irányt mutat. Hogy Isten irányt mutat nekem. Fölfedi, megismerteti velem az utat, amerre járnom kell. Ez is beletartozik. Hát kapcsolatom van vele. Hát meg tudtam mutatni neki, hogy ki vagyok én, és merre menjen tovább. Közössége van velem, mondja aztán az Úr. És megértem, hogy mit jelent a kereszt. És akkor pedig tényleg közösségem van vele. Mi az a kereszt? Miért lóg sokaknak a nyakába? Azt igen kevés lesz majd, hogy fölmutatom a keresztet a nyakamból, hogy ó, én ismerlek téged, hát itt hordtalak minden nap a mellemen. Nem. Igen kevés lesz ez. De miért is merül föl ez a kérdés? Nagyon jó választ ad rá már Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, a 4. rész 8. és 9. versét hadd olvassam föl. Amikor még nem ismertétek az Isten, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem adok. Most azonban, miután megismertétek Isten, vagy még inkább, Isten ismert meg titeket, hogyan térhettetek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Azt mondja Pál, hogy egykor ti a föld, az eső, meg a szerelem, meg stb. Isteneknek szolgáltatok, amelyek nem Istenek. De megtértetek Istenhez. Sőt, inkább Isten megismert titeket. Nem csak ti ismertétek meg az egyedül igaz Isten, hanem Isten is elismert, megismert titeket. Azt mondta, hogy most már nem csak a teremtés jogán vagytok, ami az én gyermekem, hanem drága áron vásároltalak meg benneteket, Jézus vérén vásároltalak meg benneteket, családtaggá, Isten fiakká. És akkor hogy van az, hogy most egy-két, akár öt, vagy akár hány év múlva elkezdtek visszatérni a régi Istenekhez. A régi megszokott életmódhoz. A régi berögződött életvitelhez. És hogy megint minden olyan lesz, mint a régi. Hát álljatok már meg. És akkor elmondjátok, hogy ja, hát én egyszer megismertem Istent, és hát megismertem Jézust, és hát az nekem most már elegendő. Azt mondja Pál, hát nem, azért vigyázzatok. Vigyázzatok. Sokkal többről van itt szó. Ezért jó kérdés az, hogy hova tartozunk. Csak az információs listásokhoz, vagy akiknek kapcsolatuk van a mi Urunk Jézus Krisztussal. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy ismeri az Úr az övéit. Ismeri, nem csak tud róluk, hanem kapcsolatuk van ezzel az Istennel. Ismeri az Úr, tudja, kik azok. Nem tagadja le, akkor, amikor a legfontosabb, akkor, amikor élethaláról van szó, akkor, amikor a mennyek kapujában áll valaki, nem tagadja le Jézus azt az embert. Ismeri az Úr az övéit. Idegenek nem mennek oda, de tudja Isten, hogy kik az övéi, és kik nem. És ezért következik ebből az, hogy álljon el a gonosztól, hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét hallja. Fakad belőle életszemlélet, és életvitel is természetesen. Az, hogy Isten ismer engem, ez egy óriási nagy figyelmeztetés. De egy óriási nagy bátorítás is. Mind a kettő benne van. Egy óriási figyelmeztetés, tehát ha nincs kapcsolatom vele, ha csak információim vannak Istenről, akkor édes keveset ér az egész. Isten ismer. Tudja azt, hogy mikor tagadom le az én bűneimet. Tudja azt, hogy mikor próbálom befestegetni a fekete cselekedeteimet. Tudja azt, hogy mikor próbálok úgy elbújni, mint Ádám annak idején az édenkertben. Ádám, hol vagy? Ó, elrejtőztem, mert. Hát el lehet Isten előre rejtőzni. Tudja a mi dolgainkat. Ismer. Tudja, hogy hol vétkeztem, és melyek azok a cselekedeteim, gondolataim, tetteim, szavam, amelyeket úgy próbálok én magam lefesteni fehérre, mintha olyan fehérre lehetne festeni azokat. Nyitott könyv az én életem Isten előtt. Azt mondja a Biblia, hogy mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Átlát rajtunk, ellát egészen a vesénkig, az ágyékunkig, ellát minden a legzúgosabb részünkbe is. Az úrvacsoránál, és elhangzik egy ige, egy kijelentés után egy figyelmeztetés. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, vagy hirdessétek, amíg eljön. Hirdetitek azzal a cselekedettel. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. És ez a méltatlanság, ez ugyanaz a kérdés, mint hogy Isten ismer-e engem? Méltó vagyok-e? Nagyon sokáig engem kínzott ez a gondolat. Méltó vagyok-e? Méltó vagyok-e arra, hogy úrvacsorát vegyek? Méltó vagyok-e arra, hogy megálljak Isten színe előtt? Méltó vagyok-e Isten előtt megállni? Aztán egyszer megkaptam a választ. De ugorjunk az utolsó pontra. Isten ismer, és ez egy bátorítás, egy vigasztalás. A Jelenések könyvében olvasunk a hét kis ázsiai gyülekezetről. Károli úgy fordítja, hogy tudom a te dolgaidat, mindegyiknél. Az új fordítás már egy kicsit választékosabb. Azt mondja, hogy tudok nyomorúságodról, és szegénységedről. Tudom, hol van a lakóhelyed. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálatodról, és álhatatosságodról. Milyen bátorítás ez! Isten tud az én dolgaimról. Tudja, hogy hol vagyok. Tudja, hogy miben vagyok benne. Tud az én cselekedeteimről. Nincsenek rejtve azok előtte. Tud az én gondolataimról. Tud arról a szeretetről is, ami bennem van, és tud arról az állapotról, amiben vagyok. Isten tud rólam. És milyen nagy vigasz ez nekünk, akik tudjuk azt, nekünk szó szerint most rólam van szó, meg a családomról, tudja azt, hogy olyan házban lakunk, hogy nincsen teteje. Tudja. És tudja azt, hogyha harcolok. Tudja azt, hogy harcaim vannak a bűn ellen. Tudja azt, hogy elestem, hogy elbuktam. Isten tudja az én állapotomat. Milyen vigasztalás ez. Amikor nem letagadom Isten előtt, hogy ugyan én azt nem mondtam, meg nem akartam, meg jó szándékkal tettem, Isten tudja az én harcaimat, és az én bukásaimat. És nem arról van szó, hogy elmondom azt, hogy hát Isten ilyen meg olyan, és hogyha bűnkövetek el, akkor Isten így meg úgy meg fog büntetni, hanem tud rólam, én tudok rólam. Kapcsolatban vagyunk egymással. Közösségben vagyunk. Tudja, hogyha nehéz helyzetben vagyok. És hogyha bűnkövettem el, akkor egy olyan igét mond, egy olyan testvért küld, amelyek egy kicsit úgy megpiszkálja az én talán már nyugodt lelkiismeretemet. Fölborzolja a kedélyemet. Talán úgy, hogy tényleg nem rakom azt a vitrínbe. De azzal a szándékkal, hogy abból kijöjjek, és abból valami jó süljön el. Ismeri a harcaimat, ismeri az erőtlenségemet, tudja, hogy hány éves vagyok, tudja, hogy mikkel küzdködöm, tudja a terveimet, ismer engem. Jobban ismer, mint én önmagamat. Jobban ismer, mint a családom bármely tagja. Sőt, egy nagy vigasztalás az is, hogy tudtam én már akkor, hogy te milyen leszel, és úgy döntöttem már akkor, annak ellenére, hogy tudtam, hogy mennyi bűnöd van és lesz, és mennyit fogsz még elkövetni, hogy elküldöm az én fiamat. És azt mondta Isten, hogy megváltalak téged. Hogy kivásárolt bennünket a bűnnek a szolgaságából. Hogy kivásárolt bennünket abból az örök halálból, abból az Isten nélküli kapcsolatból. Hogy lehetővé tette azt, hogy visszakerüljünk Istenhez. Tudtam azt, hogy milyen leszel. Tudtam, hogy mennyit kell rajtad majd faragni. Hogy milyen nehéz lesz rajtad csiszolni, mint a gyémántot nehéz megcsiszolni. Tudtam én azt. De már akkor elküldte Isten az ő fiát, és akkor meghalt Jézus a kereszten, amikor még bűnösök voltunk. Amikor senkinek nem kellett tűnt volna. Mert igaz emberért is vajon, igen, igen, kevesen halnak meg. Hát még a bűnösért. És azt mondta Isten, hogy jó, én meghalok. Én az én fiamat értet küldöm. És amikor azt olvasok a úrvacsoránál, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy vissza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Méltó vagyok. Méltó vagyok. Méltó vagyok én, bűnös ember, megállni a mindenható előtt. Érzem azt a különbséget, hogy én a teremtő, én a teremtett lény, a teremtő előtt megálljak. A Szent Isten előtt, a szentségtelen, aki minden nap csak a bűneimet tudom Isten elé vinni? Méltó vagyok. És az volt a válasz, amit kaptam, hogy méltó. Önmagamban nem vagyok méltó. Önmagamtól azt tudom produkálni, amit most felsoroltam. Ha önmagamat kéne Isten előtt mutatni, mutogatni, és magamat igazolni, igen hamar elbuknék. De méltó vagyok azért, mert Jézus úgy döntött, hogy meghal értem. És értem, és helyettem halt meg, és miattam halt meg a kereszten. És amikor föltámadt a harmadik napon, akkor legyőzte a bűnt, legyőzte annak minden erejét, és legyőzte a halált. És nincs a halálnak és a bűnnek olyan ereje már fölöttem, ami megbékjózna egy életre, ami miatt egész életemben csak sopánkodnék, hogy kicsoda ment meg engem ebből a nyomorult állapotból. Mert hála legyen Istennek, hogy az ő fia, Jézus Krisztus váltott meg. Méltó vagyok? Méltó vagyok, de csak Jézusban. És Jézusért. És ezért jó ezt újra és újra föltenni ezt a kérdést. És amikor úrvacsorát veszünk, akkor nem lehet föltenni még azt a kérdést se, hogy nem túl gyakori, havonta. Hát valahol csak évente az nagy ünnepeken veszünk úrvacsorát. Nem lenne túl gyakori minden nap úrvacsorát venni sem. Föltenni a kérdést, hogy méltó vagyok-e. És megválaszolni egész határozottan, egy konkrét választ adni rá. Nem, nem vagyok méltó rá. Vagy igen, méltó vagyok rá. De csak Jézusban elrejtve. És ez az a válasz, ami nekem mindig is, és újból bátorítást ad, vigasztalást ad, és bátorítást ahhoz, hogy egyáltalán kijöjjek ide, és vegyem az Úr testét és vérét. Hogy méltó vagyok, mert Jézus vére rajtam van. Mert ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Mert Jézus meghalt a kereszten, és megváltott engem. És már csak egy kérdés marad a végére, hogy a mindennapokban az, hogy ismer, hogy Isten ismer-e engem, az hogyan befolyásolja az én életemet. Az én cselekedeteimet, az én gondolataimat, az én beszédeimet. Hogyan befolyásolja az, hogy Isten ismer engem, Isten közösségre lépett velem, és én közösségben élhetek vele. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, az ének szavaival is hadd mondjuk, hogy Uram, Te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed. És talán sokaknak ez még fenyítés, és figyelmeztetés, mert leginkább még csak elbújnának egy bokorba, mint annak idején Ádám, de bátorít is, hogy te előtted nem is lehet takarózni semmivel, de nem is kell. Te ismersz bennünket. Te ismersz bennünket, és ennek ellenére szeretsz. Látod a mi bűneinket, látod a mi tetteinket, látod a mi gondolatainkat, azt, amit mondtunk valakinek, és a másik becsületébe, életébe gázoltunk, és olykor-olykor leromboljuk azt a művet, amit te fölépítettél. Látod, és jóra akarod azt fordítani. Megvalljuk neked azt, hogy te mindenható vagy. Úgy ismerünk téged, mint mindenható Isten, akinek van hatalmad még a bűnt, a rosszat is jóra fordítani. Nem jóra magyarázni, de jóra fordítani. Megvalljuk, hogy hisszük, hogy te, Urunk Jézus Krisztus, ezért jöttél erre a földre, hogy megválts a bűnös embert, megválts bennünket. Megvalljuk neked, hogyha mi magunk akartuk fehérre festeni ezt magunkat. Megvalljuk neked minden bűnünket, amiben csak a mi saját gondolataink, akaratunk szerint cselekedtünk. És megvalljuk, hogy önmagunkban nem vagyunk méltók te előtted. Te ismered a mi járásunkat, kelésünket. Még ajkunkon sincs a szó, te már ismered azt. Köszönjük neked, hogy a veséinkig ellátsz. Köszönjük, hogy jól tudsz minden dolgunkról, a helyzetünkről, a problémáinkról, a terveinkről, és azt akarod, hogy mi mindezt tegyük oda te elé. Szeretnénk téged imádni, nem csak szavainkkal, nem csak énekünkkel, hanem egész életünkkel. Szeretnénk megvallani azt is, hogy hisszük, hogy te ismersz bennünket. És ha ma megjelennél közöttünk, akkor befogadnál bennünket az örök hajlékba. Köszönjük, hogy ma van a kegyelemnek az ideje. Ma még várod, hogy mindenki, aki még nem a tiéd, melletted döntsön. Ma még hangozhat az evangélium, az a jó hír, hogy te mindenkit vársz, és mindenkit nem csak mint a teremtés gyermekeit akarod magadhoz fogadni, hanem közösségbe akarsz lépni velünk. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket. Oly nagy szükségünk van arra a tisztánlátásra, ahogyan te látsz bennünket, amit te látsz rólunk és körülöttünk. Taníts bennünket a te utadon járni. Jelensd ki a te akaratodat. Ismertesd meg velünk a te utadat. És hadd legyen olyan szívünk, amelyik hajlik a te jó szavadra. És segíts, hogy ne legyünk önigazak, akik tudják, hogy mikor mit kell tenniük, hanem hadd tudjál te bennünket fegyelmezni, irányítani, vezetni. Magasztalunk téged, Urunk Jézus, mert neked hatalmadban állt megváltani mindenkit. Örök életet adni mindenkinek, és valaki hisz benned, annak van örök élete. De annak örök élete van. Hisszük, hogy te vagy egyedül méltó az imádatra, a tiszteletre, a dicsőítésre. Hadd hajtsuk meg magunkat te előtted minden nap. Hadd jellemezze a mi munkánkat, életünket is, az, hogy ismerünk téged, és te ismersz bennünket. Amen.